Sorozatunkat, amelynek során Mózes második könyvét tanulmányozzuk fejezetről fejezetre. Így olvassuk Isten igéjét a mai napon Mózes második könyvének második teljes fejezetéből. Egy Lévi házából való férfi elment, és feleségül vette Lévi egyik leányutódját. Az asszony teherbe esett, és fiút szült. Amikor látta, hogy milyen szép, 3 hónapig rejtegette. Amikor azonban már nem tudta tovább rejtegetni, fogott egy gyékénykosarat, bekente szurokkal és gyantával, majd beletette a gyermeket, és kitette a Nílus partján a sás közé. A gyermek nővére pedig ott állt távolabb, hogy megtudja, mi történik vele. A fáraó leánya éppen oda ment, hogy megfürödjék a Nílusban, cselédjei meg ott járkáltak a Nílus mentén. Megpillantotta a kosarat a sás között, odaküldte a szolgáló leányát, és kihozatta azt. Fölnyitotta, és meglátta a gyermeket. Hát ez síró fiú volt. Megszánta, és ezt mondta. A héberek gyermekei közül való ez. A kisfiú nővére pedig ezt kérdezte a fáraó leányától. Ne menjek, és ne hívjak egy szoptató asszonyt a héberek közül, aki majd szoptatja neked a gyermeket? A fáraó leánya így felelt. Eredj! A leány elment, és a gyermek anyját hívta oda. Vidd magaddal ezt a gyermeket, mondta neki a fáraó leánya, és szoptasd őt helyettem, én pedig megadom jutalmadat. Az asszony magához vette a gyermeket, és szoptatta. Amikor a gyermek nagyobb lett, elvitte a fáraó leányához, aki a fiává fogadta. Mózesnek nevezte el, mert ezt mondta, a vízből húztam ki. Abban az időben történt, amikor Mózes már felnőtt, hogy kiment testvéreihez, és látta kényszermunkájukat. És meglátta, hogy egy egyiptomi férfi egy héber férfit, az ő egyik testvérét veri. Körülnézett, és amikor látta, hogy senki sincs ott, agyonütötte az egyiptomit, és elrejtette a homokban. Másnap is kiment, akkor meg 2 héber férfi civakodott egymással. Rászólt arra, aki a hibás volt. Miért vered a fele barátodat? De ő így válaszolt. Kitett téged előjáróvá és bíróvá közöttünk. Talán engem is meg akarsz ölni, ahogyan megölted az egyiptomit? Mózes megijedt és ezt gondolta. Bizony kitudódott a dolog. A fáraó is meghallotta ezt a dolgot, és halálra kerestette Mózest. De Mózes elmenekült a fáraó elől. Midján földjén állapodott meg, és leült ott egy kútnál. Midján papjának volt 7 leánya. Ezek odajöttek, vizet merítettek, és megtöltötték a vájukat, hogy megitassák apjuk juhait. De pásztorok is jöttek oda, és elkergették őket. Ekkor fölállt Mózes, segítségükre sietett, és megitatta juhaikat. Amikor a leányok hazaértek apjukhoz, Reuelhez, az megkérdezte, hogy ma ilyen korán megjöttetek? Egy egyiptomi férfi védett meg bennünket a pásztoroktól, felelték. Sőt, még vizet is merített nekünk, és megitatta a juhokat. Akkor ezt mondta a leányainak. Hol van ő most? Miért hagytátok ott azt az embert? Hívjátok ide, és egyék velünk. Mózes úgy döntött, hogy ott marad annál a férfinál, az pedig Mózeshez adta leányát, Cippórát. Az asszony fiút szült, ő pedig Gérsómnak nevezte el, mert azt mondta, jövevény lettem idegen földön. Közben hosszú idő telt el, és meghalt Egyiptom királya. Izrael fiai pedig sóhajtoztak és kiáltoztak a szolgaság miatt, és a szolgaság miatti segélykiáltásuk feljutott Istenhez. Isten meghallotta panaszkodásukat, és visszaemlékezett Isten a szövetségére, amelyet Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött. Rátekintett Isten Izrael fiaira, és gondja volt rájuk Istennek. Imádkozzunk. Atyánk, szeretnénk mélységéig meríteni a mi poharainkat a te igédből. Szeretnénk nagy mértékkel mérni, hogy te is nagy mértékkel adj a mi ölünkbe. Amen. Foglaljunk helyet. Legutóbb olyan személyekről beszéltem nektek Mózes második könyve kapcsán, akik komolyan vették Isten ígéreteit. Ezek voltak a bábák. Most pedig olyan családról, egy olyan családról szeretnék nektek beszélni, akik nagyon komolyan vették Isten ígéretét, és ezáltal példaértékűek a számunkra. Huszonéves fiatal nő, két gyerekes anyuka, egy olyan korban, amikor úgy tűnik meg, hogy nem igazán éri meg gyereket vállalni. Mostanában is hallhatunk olyan gondolatokat, hogy hát erre a világra szüljek én gyereket? Hát azt se tudni, mit hoz a jövő. Hogyha volt olyan időszak a történelemben, amikor ezt lehetett mondani, akkor az a zsidók egyiptomi rabszolgaságának az ideje volt. Ha volt olyan, amikor azt lehetett mondani, hogy hát erre a világra szüljek, ha volt olyan ember, aki ezt mondhatta volna, akkor az Mózes édesanyja volt. Úgy hívták őt, hogy Jokébed, sokat fogok ma rá hivatkozni. Jokébed bátran mondhatta volna, hogy hát hova szülöm az én gyerekeimet? Hát most szüljek egy fiút azért, hogy aztán beledobják a Nílusba. A reményemet csírájában folytják el. Épp, hogy megszületik, és már a halál fia legyen. Semmi értelme. Hol van az az Isten, aki azt ígérte, hogy törődni fog velünk? Hol van Isten ígérete? Mit mondanál akkor, hogyha ilyenek lennének az életkörülményeid és a kilátásaid? Milyen üzenetet adnál te tovább? Hogyan tennél bizonyságot egy gondoskodó és szerető Istenről, hogyha körülötted minden körülmény az diktálja, hogy ez az Isten vagy nyugdíjba ment, vagy nem is létezik? Vagy a harmadik verzió az talán mindennél szörnyűbb, hogy nem jó ez az Isten, hanem gonosz, és direkt rosszat akar nekünk. Az, amit Jokébed tesz, az valami gyökeresen másról beszél. Nem panaszkodik, nincs kétségbeesve, nincs kiábrándulva. A szurokkal bekent kosárnak a képe, ez a reménységnek a szimbóluma. Egy látszólag reménytelen helyzetben Jokébed valamiért reménykedik. A mai napon azt szeretném bemutatni nektek, hogy az ő reménysége, úgy is mondhatnánk, hogy a hite, az Istenbe vetett bizalma, ez nem a levegőre épül. Ez a bizalom, ez nem valami semmire épített bizalom, nem a bizalomban való bizalom, a hitben való hit. Emögött, a bizalom mögött ott áll az Isten ígérete, és Jokébednek emiatt lehet reménysége. Mózes története a mintapéldája annak, hogy Isten nem mindig úgy gondoskodik rólunk, mint ahogy azt mi elképzeljük. Mert nem úgy képzelhették el a zsidók, hogy Isten úgy fog gondoskodni rólunk, hogy közben 400 évig rabszolgák leszünk. Valószínűleg nem így képzelték el a törődő Istent, aki ígéreteket ad. És az utolsó nemzedék pedig a kivonulás előtt, Mózes szüleinek a nemzedéke, hát ők meg aztán garantáltan nem úgy képzelték el a gondoskodó Istent, mint aki hagyja, hogy a fiainkat halomra gyilkolják. De mi van akkor, hogyha mégis megtörténik mindez? Hogyha az Isten képednek gyökeresen át kell alakulnia, mert Isten valahogy teljesen máshogy működik, mint ahogy azt te várnád tőle. A felolvasott igében az tűnik ki nagyon világosan, hogy Isten nagyon is jelen van, és a háttérben az ígéreteknek megfelelően ő irányítja az eseményeket. Nem ment haza, nem ment el nyugdíjba, nem gonosz, hanem nagyon is tervszerűen, célszerűen, az ígéreteknek megfelelően ő irányítja az eseményeket. Ugyanis 400 éve rabszolgaságban sínylődik Izrael népe. Tudták ők ezt, vagy nem tudták, hogy ennek így kell lennie? A válasz az, hogy tudhatták. Tudhatták, de valószínűleg a legtöbben nem tudták. Amikor Isten szövetséget köt Ábrahámmal, Jókébed és Mózes nemzedéke előtt körülbelül 320 évvel, amikor Isten szövetséget köt Ábrahámmal, a szövetség kötés pillanatában hangzik el Mózes első könyvének 15. fejezetében ez az ige. Ekkor az Úr azt mondta Ábrahámnak: tudd meg, hogy a te utódaid jövevények lesznek egy olyan országban, amely nem az övék. Rabszolgákká teszik, és nyomorgatják őket 400 évig. De ítéletet tartok azon a népen is, amelyet szolgálnak, és azután majd nagy vagyonnal kijönnek onnan. Mondja ezt Ábrahámnak az Úr. Tökéletesen leírja előtte az egyiptomi 400 éves rabszolgaságot és a majdani kivonulást. Ezt az ígéretét Istennek biztosan tudhatjuk, hogy továbbadták a zsidó nemzedékek. Honnan tudhatjuk ezt? Hát onnan, hogy itt olvassuk. És ha ők nem adták volna tovább, akkor ezt mi nem tudhatnánk. Tehát garantáltan továbbadták. De abban is biztosak lehetünk, hogy egyáltalán nem mindenki adta ezt tovább, egyáltalán nem mindenki volt az, aki ezt az ígéretet szívében tudta hordozni, és tovább tudta hagyományozni. Hát másképpen nem az lenne az ő identitásuk, hogy rabszolgák vagyunk, és jobb lenne visszamenni Egyiptomba, mert ott legalább húst tettünk. Akkor 400 éven keresztül minden generáció arra vált volna, hogy de el fog jönni Isten ígéretének a beteljesedése, és szabadulunk. De nem azt látjuk, nem ezt látjuk, hogy ez történik, hanem azt, hogy sóhajtoznak, kiáltoznak a rabszolgaság miatt. Egy ilyen időben Jókébed mégsem azt mondja, hogy nem bírom tovább rejtegetni ezt a fiút. Én vágom el inkább a torkát, mintsem, hogy lássam, hogy a Nílusba dobják. Vagy én dobom be inkább a Nílusba, ne az egyiptomi katonák tegyék meg. A szurokkal bekent kosár, ez a reménységnek a minta példája. A film élményeink és a színházi vagy egyéb élményeink kicsit átírhatják ezt a képet, úgyhogy én most a Bibliára szeretnék fókuszálni. Jókébed a Nílus partján a sás közé teszi ezt a kosarat. Nem viszi a víz, nem hullámzik körülötte óriási tenger, hanem ott van a sásban. Egy olyan helyen, ami valószínűleg fürdőhely volt, mert egy folyóban sem lehet akárhol fürdeni. Ráadásul valószínűleg az a hely, ahova a fáraó lánya nem most életében először jött le fürdeni, hanem oda szokott járni, fürdeni. Jókébedben tehát élt a remény, hogy ennek a kisfiúnak lehet, hogy van még esélye. De miért volt ez olyan fontos a számára? Meggyőződésem, hogy az anyai élet ösztönön túl valami sokkal többről van itt szó. Biztosak lehetünk benne, hogy nem mindenki hagyományozta, nem csak hogy azt az ígéretet, hogy egyszer bementek az ígéret földjére, mert erről múlt héten volt szó. Ez az ígéret az, ami a bábákat mozgatta, hogy egyszer még a zsidóság bemegy az ígéret földjére, tehát ne öljük meg a gyerekeket. Jókébed viszont ismerte, tudta, hogy van egy másik ígéret is, ami megelőzi a kivonulást. Ez pedig az, hogy 400 évig rabszolgák lesztek. Na most, hogyha nem mindenki tudta ezt az ígéretet, akkor ez azt jelenti, hogy volt egy maroknyi kis csapat, aki mégis ismerte, hagyományozta és komolyan is vette Istennek ezt az üzenetét, amit Ábrahámnak adott. Vagyis amikor Jókébed kiteszi a sás közé a kosarat, akkor ezt nem csak azért teszi, mert nem akarja látni, meghalni a saját fiát, hanem mert akiknek hagyományozzák a nagy ígéretet, azok még hogyha nem is évre precízen pontosan, de minden bizonnyal számolták az éveket. És azt tudták mondani Jókébed és Amrám, Mózesnek az édesapja, majd később találkozunk vele, azt tudták mondani, hogy már apám is hagyományozta rám az ígéretet, hogy 400 évig rabszolgák leszünk, de 400 év után szabadulunk. Hol járhatunk most? Hát valahol 320-50 év körül. Hát hogyha ott járunk, mert az Isten ígérete igaz, akkor mi van, hogyha a mi generációnk az, aki szabadul? Mi van, hogyha mi megyünk ki, és hagyjuk itt ezt a nyomorult országot? Hát, hogyha ez így van, akkor én nem akarom, hogy ez a kisfiú meghaljon. Mert mi van, hogyha nem én, de ez a fiú? Vagy mi van, hogyha nem én, de ennek a fiúnak a fia, az én unokám lesz az, aki átéli a csodálatos szabadulást? Nem akarom, hogy ez a fiú meghaljon. Ez Jókébednek a reménysége. Miből táplálkozik ez a reménység? Az ígéretből. Abból, hogy Isten mondott valamit. Ebből, hogy Isten mondott valamit, 400 éven keresztül nem látunk semmit. Na itt igazán férfias dolog kitartani. Na itt dől el, hogy ki az, aki komolyan veszi az Isten szavát, és ki az, aki nem. Jókébedet és Amrámot, Mózes anyját és apját ez az ígéret tartotta folyamatosan reménységben. Nem tudhatták, hogy a 326. évben járunk-e, vagy az 342-ben. De az őket megelőző generációk, a saját szüleik és nagyszüleik azokhoz tartoztak, akik annyira komolyan vették Istent, hogy tudták még ezt az ígéretet is. 400 év rabszolgaság, már Ábrahámnak megmondta az Úr. 400 év rabszolgaság, és utána csodálatos szabadulás. És ha ez igaz, akkor én ott akarok lenni. És akkor én azt akarom, hogy a fiam is ott legyen. És hogyha ez igaz, akkor hogyha én kiteszem a sás közé a fiamat, akkor lehet. Lehet. Ha a mi generációnk megy ki innen, akkor lehet, hogy Isten életben tartja ezt a fiút. Mert ha most teljesedik be Isten ígérete, akkor ez a fiú élni fog. Isten nem mindig úgy gondoskodik, ahogyan azt mi elképzeljük, de valójában nagyon is jelen van. És a háttérben, tervszerűen, az ígéreteknek megfelelően irányítja az eseményeket. Csak hogy Istennek meg kell várnia, amíg az idő megérik bizonyos helyzetekre. Azért van ez így, mert Isten az egész emberiséget egyszerre irányítja és igazgatja. Mindezt úgy, hogy jelenleg 7 milliárd embernek a szabad akaratát kell összehangolnia. Na most úgy tűnhet, hogy azért ez szép teljesítmény. Hát egy mindenható Istennek azért nem egy nagy kihívás, de úgy, hogy képzeljétek el, hogy te hány embernek a szabad akaratával küzdesz meg egy-egy nap. Hányszor gondolod úgy, hogy csináld már azt, amit én akarok. Kisgyerekesek előnyben, egy-egy hisztinél, csináld azt, amit én akarok. És nem tudsz túltörni, nem tudsz áttörni a szabad akaratán. 7 milliárd embernek a szabad akaratát kell egyszerre összehangolni. Mindez úgy, hogy Isten igazságosságán nem eshet sorba. Mert hogy az Ábrahámnak adott szövetségi ígéret után következik egy olyan gondolat, hogy csak a negyedik nemzedék tér ide vissza, mert az emóri népnek a gonoszsága még nem telt be. Az emóriak egy olyan nép, akik ott laktak Kánaán földjén az izraeliek honfoglalását megelőzően. Isten, aki az egész világot igazgatja, és figyeli, hogy melyik nép hogyan él. Függetlenül attól, hogy hisz-e ő benne, vagy sem. Az ókori világban, abban az időben nincs még olyan nép, aki Istenhez tartozna. Most van születendőben, Egyiptomban egy nép. De Isten mégis figyel minden egyes népre. Így az emóriakra is. És azt mondja Isten Ábrahámnak, hogy tudod, van itt egy nép. 400 év kegyelmet adok még nekik. 400 évig van még lehetőségük megváltozni. Az egy sajnálatos tény, mondja Isten, hogy én már tudom, hogy nem fognak megváltozni. De az én igazságommal és szeretetemmel nem fér össze az, hogy már most elpusztítsam őket. Adok nekik 400 évet, hogy megtérjenek. Mivel nem fognak megtérni, elérik azt a szintet, amire azt mondom, hogy eddig és ne tovább, mert én vagyok az Úr. És amikor őket kiveszem onnan, na akkor jön el Izrael ideje, hogy bemenjenek az ígéret földjére. Így nem esik csorba Isten igazságosságán. Ezért tehát Istennek várnia kell. Ha türelmetlen vagy időnként, és úgy érzed, hogy Isten nem úgy gondoskodik, mint ahogy azt te elképzelnéd, akkor gondold meg azt, hogy Istennek is várnia kell. Isten is vár az alkalmas időkre, míg megérik egy idő, megérik egy élethelyzet az alkalmas időre. Úgy, hogy Isten mindig szeret, és mindig igazságos marad. 400 évig nem volt alkalmas az idő. Azt követően pedig 40 évig nem volt alkalmas Mózes arra, hogy kihozza Izrael fiait Egyiptomból. Hát kérdezhetnénk, hogy miért nem talált mást Isten? Miért nem lehetett hamarabb? Miért nem lehetett volna olyan, aki legalább a 400 év letelte után azt mondja, hogy na akkor ő alkalmas arra, hogy szabadítóvá váljon? Azért, mert Isten a saját bölcsességében jól tudja, hogy kit milyen feladatra választ ki. És tudja, hogy abban az időben nem volt olyan, aki alkalmasabb lett volna Mózesnél. De Mózes felkészítése is 40 évig tartott erre a szolgálatra. Istennek türelmesnek kell lennie, hogy az akaratát véghez vigye. És ez az akarat mindig arról szól, hogy az embernek jó legyen. Szóval, a Biblia azt mondja, hogy csak a negyedik nemzedék tér ide-vissza. Ez azt jelenti, hogy egy nemzedéket 100 évnek számol. A mai szociológia egy nemzedéket, azt olyan 35-40 évnek számol. Akkor azt mondhatjuk, hogy ez körülbelül a mi fogalmaink szerint 10 nemzedék volt. 9 nemzedék a 10-ből úgy halt meg, hogy az identitása az az volt, hogy rabszolga vagyok, az Isten nem tudom, hogy hol van, nekem pedig ki kellene tartanom valami olyan ígéret mellett, aminek az eredete a ködbe vész, és az Isten néma. Na, egy ilyen helyzetben te mennyire akarnál bízni ebben az Istenben? Mennyire lenne vágyad bizonyságot tenni a saját gyerekednek, hogy egyébként a mi Istenünk az egy jó Isten, szeret bennünket, jót akar nekünk, majd 400 év múlva. Mi lenne a te üzeneted ekkor? Hogy néznél te erre az Istenre? Mennyire tartanád őt valóságos Istennek és gondoskodónak? És nem kezdenél el azon gondolkodni, hogy hát ideje lenne Istent cserélni. Itt Egyiptomban van egy pár, csak ki kell választani a megfelelőt. Mert ez az Isten nem úgy tűnik, mintha dolgozna. A A zsidókhoz írt levél a hit hőseiről ezt írja. Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Aki ismeri Isten ígéreteit, és hitben rá is áll ezekre, az a körülményeitől függetlenül, hogy ő éppen most mit tapasztal, tudja, hogy Isten egy gondoskodó Isten. Gondot visel, és tervszerűen cselekszik az ígéreteknek megfelelően. Annyira szép ez a kifejezés, amit ki is emeltem. A hitnek a nagy emberei, amikor Isten ígéreteit megértették, akkor azt mondták, hogy igen, ott van Isten szabadítása a távolban. És üdvözölték azokat. Azt mondták, hogy de jó, ott a távolban ti késői leszármazottak, legyetek áldottak. És meg fogjátok tapasztalni, hogy Isten gondoskodó Isten. Jó lesz nektek, jó vagy Uram, ott a jövőben is. Hitben haltak ezek meg mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. 400 évig az idő nem volt alkalmas, aztán pedig 40 évig Mózes még nem volt alkalmas. És mégis Isten őt választja ki, és rámondja azt, hogy felkészítem ezt az embert. Tudjátok miért? Azért, hogy 80 évvel később, a szabadulás után leírhassák Mózesről ezt az egy mondatot. Mózes 4. könyve 12. fejezet. Ez a Mózes pedig igen alázatos volt. A földön élő minden embernél alázatosabb. Az, aki hirtelen felindulásában agyon vágja az egyiptomit, úgyhogy meghal. Az a Mózes, aki elmenekül és 400 kilométerrel arrébb állapodik meg, mert Egyiptomhoz képest Midján 400 kilométerrel arrébb van. Ez az ember a legalázatosabb emberré vált a Földön. Tehát amikor Isten várakozik, akkor nem véletlenül várakozik. Készíti az alkalmas időt és az alkalmas embert. Az egész történetnek minden pontján azt fedezhetjük fel, hogy a háttérben ott áll a gondoskodó Isten. Az egyik legékesebb bizonyítéka ennek az éppen Mózes családja. Egy olyan családba helyezi el Mózest, ahol, ahogyan az előbbiekben már mondtam, őrzik Isten ígéretét, és ez a nevükben is tükröződik. Mert hogy Mózes egy olyan családba születik, ahol az édesanyja Jokébed, az édesapja pedig Amrám. A neveiket nyilván nem ők választották, hanem a szüleik adták nekik. Mózes egy olyan családba születik, ahol a nagyapja az anyjának azt a nevet adta, hogy Isten dicsőséges. Úgy, hogy rabszolgák. Úgy, hogy az Isten látszólag nem gondoskodik. De Isten dicsőséges, tükrözi ezt Jokébed neve. Amrámnak a szülei egy másik család, akik gondozzák, ápolják ezt az ígéretet, őrzik. És azt a nevet adják a fiúknak, hogy Amrám, ami azt jelenti, hogy felemelt nép. Hát szinte beleborzongok, ahogy ezt mondom. Hogy vannak olyan családok, akik annyira fontosnak tartják Isten ígéretét, hogy nem csak őrzik ezt, nem csak, hogy ápolják és örökítik tovább, hanem a gyerekeiknek olyan nevet adnak. Na most ez is mire enged következtetni? Hát arra, hogy ők készültek arra, hogy talán a mi generációnk lesz az, aki kijön Egyiptomból. Miért adna Amrám édesapja olyan nevet a fiának, hogy felemelt nép, miközben ott vagyunk lent, semmi rabszolgaként a porban. Miért adna Jokébednek az édesapja és az édesanyja olyan nevet a lányuknak, hogy Isten dicsőséges? Hogyha ez az Isten valahol távol van, és nem gondoskodik rólunk, mert rabszolgák vagyunk. Ennek nyomán már nem is annyira különleges, hogy Jokébed is reménykedik. Hogy ha azt hallotta a szüleitől, hogy Isten szabadítani fog, és képzeld, lehet, hogy bennünket, mert Isten dicsőséges, és akárhányszor bemutatkozott, azt mondta, hogy Isten dicsőséges. Amrám akárhányszor bemutatkozott, mert megkérdezték az iskolában, hogy te ki vagy, én vagyok a felemelt nép, mert Isten fel fog emelni bennünket. Na most képzeljétek el, amikor bemutatkoztak ezek a gyerekek az iskolában, olyan osztálytársaiknak, akiknek a szülei nem ápolták ezt az ígéretet. Mi lehetett a reakció? Vagy később felnőttként? Jokébed, persze, az Isten dicsőséges. Akkor miért történik ez velünk? Persze, felemelt nép. Kit emel fel? Te. Senkit. Miért érte meg Jokébednek és Amrámnak ekkora kockázatot vállalni, hogy Mózest rejtegetik két már meglévő gyerekkel? Miért érte meg Miriam életét és Áron életét, akik ekkor már 3 évnél idősebbek voltak mind a ketten? Miért éri meg kockáztatni? Hát, hogyha megtaláltak volna egy rejtegetett héber kisfiút, az garantáltan az egész család életébe kerül. Ott nem csak a kisfiút vitték volna a Nílusba, hanem mindenkit odaállítanak a partjára. Miért érte meg nekik? Azért, mert hitték, hogy Isten hű. Mert tudták azt, hogy az ő ősatyájuk, Ábrahám, akiről ezt írja a zsidókhoz írt levél. Hitáltal kapott erőt Ábrahám arra is, hogy a meddő Sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. És később Mózes szüleiről ezt írja a zsidókhoz írt levél. Hitáltal rejtegették Mózes születése után 3 hónapig szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Ez a hit, ez nem egy vak hit. Ez a hit az Isten ígéreteibe vetett hit. Az ígéret, értsd, kijelentés. Mert minden, amit Isten mond, az megvalósul. Ez az ígéret. Isten nem csak úgy általában az emberekről gondoskodik. Isten gondoskodik Mózesről is, hogy alkalmas szolgája legyen. Gondoskodik róla a születése körülményeinél, gondoskodik róla a saját hibáinak a következményeit szenvedve, és gondoskodik arról, hogy Mózes jelleme alkalmassá váljon a feladatra, amire Isten kiválasztotta. Ebből kiemelném a középsőt. Időnként azt gondoljuk, hogy Isten csak akkor gondoskodik rólunk, hogyha mi jók vagyunk. Mózesről akkor is gondoskodik az Úr, amikor éppen gyilkol. Istennek akkor sem tetszett a gyilkosság, még akkor is, hogyha Mózes követi el. Mózes gyilkol. Mózes menekül. 400 kilométert menekül. 400 kilométerrel arrébb terepszik le. Isten ekkor is gondoskodik róla. Amikor Mózes szembe megy az ő törvényével, gyilkol, menekül, szenved, és Isten akkor is gondoskodik róla. Családot ad neki, és egy biztonságos otthont ad neki. És nem mondja azt, hogy azt hittem, hogy te fogod megszabadítani Izrael, de hát úgy tűnik rossz lóra tettem. Nem. Gondoskodik róla, hogy Mózesből kiformálja azt a jellemet, akivé válnia kell, hogy a feladatot beteljesítse. Úgyhogy mindent összevetve azt mondhatjuk, hogy Isten minden emberről gondoskodik ezen a világon. De ezt összefüggéseiben csak azok értik meg, akik ismerik Isten ígéreteit, és hitben rá is állnak ezekre. Ezt értitek? Anélkül, hogy ne ismernéd Isten ígéreteit, jelenleg ez a világ egy nagy káosz. Hogyan tudná megérteni az utca embere azt, hogy Isten egy gondoskodó Isten, amikor tele vagyunk halálesetekkel, amikor a halál dúl a környezetünkben, tele vagyunk háborúkkal, tele vagyunk emberi visszásságokkal, fájdalommal, félelemmel, szenvedéssel. Hogyan mondhatjuk, hogy Isten egy gondoskodó Isten? Ki mondhatja ezt? Csak akkor tudod ezt szívből mondani, hogyha ismered Isten kijelentését, az ígéreteket. És azt tudod mondani, hogy Isten az ígéretek beteljesítésén dolgozik, még akkor is, hogyha éppen ez most nem úgy tűnik a körülményekből. Mert amikor viszont minden együtt áll, akkor Isten véghez viszi a történelem legnagyobb szabadítását. Amikor lejár a 400 év, hogy az ő igazságosságán ne essen csorba. Amikor Mózesnél lejár a 40 év, ami alatt őt felkészítette Midján pusztájában. Amikor minden együtt áll, akkor Isten véghez viszi a szabadítást. Vagyis ebből azt érthetjük meg, hogy a türelmes várakozás is a gondoskodás része. A várakozás ideje is Isten gondoskodásának a része. Isten soha nem az embertől függetlenül végzi a munkáját, hanem mindig rajtunk keresztül. Ez egy kicsit kétségbeejtő, de így van. Isten rajtunk keresztül dolgozik, és türelmes, hogy felkészítsen a feladatra. És végül azzal szeretném zárni, hogy nem tudom, mennyire érzékelitek, de pontosan ugyanabban a helyzetben vagyunk, mint Jókébed, Amrám és Mózes. Azt írja Péter a második levelében. De az ő ígérete szerint új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakik. Mit ír az ige? Hogy van nekünk egy ígéretünk. Az Istentől. Miről szól az ígéret? Hogy lesz egy új föld, ahová ti majd bementek. Ez az igazság földje, a békesség földje, ez a mennyei királyság. Jézus kiózanítóan beszél erről a földi életről. Azt mondja, hogy a világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Tehát, van egy ígéretünk, hogy lesz majd egy ország. Jelenleg, ami van, amit tapasztalunk, a körülményeink, az az, hogy nyomorúságunk van. Mert ez nem a minden világok legjobbika, ez a kis föld nevű bolygó, igaz? Úgy is mondhatnám, hogy aki megtér, újjászületik és megnyílik a szeme Isten királyságára, az rögtön azt érzi, hogy te jó ég, hol vagyok én? Hát rabszolgák vagyunk ezen a földön. Mert a bűn erőnek erejével rángat vissza bennünket, és azt mondja, hogy az enyém vagy, és itt maradsz. Nyomorúságotok lesz. Szóval, van egy ígéretünk. Nyomorúságunk van, de üzenetünk is van. Mint ahogyan Jókébed generációjának is. Hogy most ugyan nyomorúságunk van, és rabszolgák vagyunk. De eljött a szabadító, és ő be fog vinni bennünket az ígéret földjére, a mennyei királyságba. Mert a názáreti Jézus Krisztus a megígért szabadító, aki véget vet majd ennek a nyomorúságnak, és bevisz bennünket az ígéret földjére. Az a kérdés, hogy ezt az üzenetet mennyire tudjuk szívből és hitelesen képviselni. Mennyire tudjuk azt mondani, hogy a mi időnkben ebből még semmi nem valósult meg. De ránk is ránk hagyományozták a nagy ígéretet, és a mi feladatunk is az, hogy a gyerekeinkre hagyományozzuk a nagy ígéretet. Úgyhogy ígéretünk van, nyomorúságunk van, üzenetünk van. Az a kérdés, hogy beállunk-e azoknak a sorába, akiknek hitük is volt. És azt mondjuk, hogy reménység ellenére is reménykedve hiszünk. Azt mondjuk, hogy a körülményeink ellenére is Isten gondoskodó Isten. És ezt mi tudjuk. Mert aki ismeri az ígéreteket, az tudja, hogy Isten most is gondoskodik, a jövőben is gondoskodni fog. Még hogyha fájdalmasan nehéz is most minden, ami körülvesz bennünket. Hát én nagyon szeretném, hogyha a gyülekezetünk nem csak olyan lenne, mint a bábák, akik utat adnak újabb és újabb születéseknek, hanem ha a mi gyülekezetünk egy olyan nagy család lenne, mint Jókébed és Amrám családja. Nekem az a vágyam, hogy a mi gyülekezetünk egy olyan nagy család legyen, akik örökítik Isten ígéreteit. Örökítik azt a körülmények ellenére is, hogy Isten gondoskodó Isten. Szabadítót ad, és bevisz az ígéret földjére. Amen.